voltatok a Jakab levelében. Jakab 5. fejezete, és ma be fogjuk fejezni ezt a rövid levelet. Jakab 5. Mennyi atyán, köszönjük, hogy az igédbe tölthetünk időt, és köszönjük, hogy az igéd az mindig az igazat mondja nekünk, mert az szintiszta igazság. Köszönjük, Uram, hogy szeretsz minket, hogy türelmes vagy velünk. Uram, te nem változol. Néha mi gondoljuk azt, hogy te már türelmetlen vagy, te már szeretetlen vagy, hogy te haragszol ránk, Uram, de te nem ilyen vagy, Uram. Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. És a te szereteted irántunk nem fogy el. Uram, néha emberi fejjel gondolkodunk rólad, kivetítjük azt, ahogy mi viselkednénk a te helyedben. Ezért gondolunk téves dolgokat rólad. De Uram, imádkozom, hogy ma írd át a gondolatainkat, hogy a te igéd szerint gondolkodjunk, hogy helyes megértésünk legyen arról, hogy kicsoda vagy te, és te hogyan látsz minket, hogy mi a fontos neked, és mi az, ami nem. Uram, imádkozom, hogy taníts minket járni a te útjaidon. Küldd el ránk a te lelkedet, Jézus. És ahogy korábban is imádkoztunk, Uram, nagy szükségbe vagyunk. Szükségünk arra, hogy megérints minket, Uram, hogy halljuk a hangodat, hogy tovább vezess, Uram. Imádkozom azokért, akik fáradtak, Uram, hogy kapjanak ma új erőt tőled. Köszönjük, Uram, hogy aki hozzád kiállt, az megmenekül, Uram. Szeretnénk úgy előtted lenni, amire Jakab bátorított, hogy közel legyetek Istenhez, ő is közel lenni fog hozzátok. Alázzátok meg magatokat előtte, mert az alázatosaknak kegyelmet ad. Uram, mennyire vágyunk erre, Uram. És imádkozom, hogy segíts a büszkeségünktől megszabadulni. Köszönöm, Uram, hogyha hozzád jövünk, akkor te nem terheket teszel ránk. Sőt, inkább elkéred a mi terheinket, a terveinket is, és adsz helyettük jobbat, könnyű és gyönyörű igát, és gyönyörű terveket, Uram. Uram, imádkozom, hogy mind bizalommal forduljunk feléd ma, Uram, hogy el tudjuk engedni azt, amit hoztunk, Uram, és kapjunk helyette jobbat, a legjobbat, Uram. Önts ki ránk a te szeretetedet újra, Jézus, ahogy mondja a római levél is, hogy a szívünkbe árad Isten szeretete a Szentlélek által. Jézus nevében kérjük. Amen. No, Jakab 5. Olvasom nektek az első 6 verset. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly. Aranyatok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzottatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek. Jó kis rész, igaz? Ez kicsit kilóg abból a témából, amit eddig néztünk Jakab levelében, legalábbis a címzése alapján. Ez nem a gyülinek, a gyülekezetnek szánt üzenet elsősorban, hanem a gazdagoknak. Így kezdi. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok. Nem tudjuk, hogy pontosan kire gondol Jakab. Lehet, hogy a szadúceusokra, akik akkor voltak a vezető párt, akik nagyon gazdagok voltak, és abba gondolkodtak, hogy nincs mennyország, nincsen pokol, tehát most kell élni, most kell vigaskodni. Lehet, hogy nekik beszél, de sokkal inkább szerintem minden gazdagnak, aki ezen a világon él. Miről beszél Jakab? Kárhoztatja azt, aki gazdag? Aki gazdag, az el fog kározni? Nem. A törvényből látjuk, Isten törvényéből látjuk, hogy Isten védi a magántulajdont. Hogy ha valakinek valamije van, az az övé, ha attól elveszik, az bűn. Lopásnak számít. Isten védi a magántulajdon. Mit jelent ez? A gazdagok ítéletre mennek? Nem. Egyáltalán nem. Van egy teológia, ami már akkor is népszerű volt, ma is nagyon népszerű, de ez nem teszi igazzá, hogyha valaki gazdag, az Istennek az áldottja. Hogyha valaki hisz Istenben, azt Isten gazdagsággal jutalmazza meg. Ha valaki tizedet ad Istennek, annak Isten mérhetetlen gazdagsággal válaszol. Hát ez nem igaz. Ez így ebben a formában nem igaz. Amikor A tanítványok ott voltak Jézussal, Jézus mondott nekik egy példát a gazdag emberről, miután elment tőle a gazdag ifjú csalódottan. Emlékeztek erre a történetre? Azt mondta Jézus, hogy könnyebb a tevének a tű fokán átkelnie, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Így porrá zúzta ezt a teológiát Jézus ezzel a mondattal, és a tanítványok elkezdtek aggódni, de hát Jézus, hogyha a gazdagok nem üdvözülnek, Isten áldottjai, akkor ki üdvözülhet egyáltalán? Mire Jézus mondta, hogy ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. A gazdagok se nem kiválasztottak Isten kedveltjei, se nem kározatra ítéltek, amit gondolhatnánk itt ebből a részből. Nem erről beszél Jakab. Sok ilyen szemét látunk, akik gazdagok voltak, és Isten útján jártak. Ott van például Ábrahám. A maga idejében egy nagyon gazdag ember volt. Vagy Dávid, vagy Salamon. Ők mind gazdagok voltak, és Isten útján jártak. De amiről itt Jakab beszél, az, hogy a gazdagság igenis olyan kísértéseket hoz az ember életébe, amik igencsak bűnbe tudnak minket vezetni. Például az önzőség, az irigység, az énközpontúság és a büszkeség. Mert aki gazdag, az sokszor olyan úgy gondolkodik, hogy a pénzzel mindent meg lehet vásárolni. Vagy hogy én felsőbbrendű vagyok annál, mint akinek kevesebb van tőlem. És ezzel kapcsolatban ind figyelmeztet itt Jakab. Az igében látjuk, hogy sokszor figyelmeztet erre a Biblia minket, hogy a vagyon az egy jó szolga, de egy rettenetes úr. Ha van pénzünk, használhatjuk jól, de ha az az urunk, az vezet minket, akkor keserű, nyomorult életet eredményez. A gazdagságnak gyakori velejárója a dőzsölés, amiről itt beszél Jakab, vagy az önzés. Ugye kipróbálnánk ezt a kísértést egy kicsit, nem? Milyen lenne gazdagnak lenni? Nem tudom, te hova helyezed magad így a skálán, hogy te gazdagnak tartod-e magad. Általában nem szoktuk gazdagnak tekinteni magunkat. Pedig, ha megnéznénk egy ilyen statisztikát, a világ 90%-ánál jobban élünk. Nekik nincsenek olyan áldásaik, olyan luxus dolgaik, mint nekünk, hogy van tető a fejük fölött, folyik a csapból folyó víz, az iható. Egy csomó gazdagság van az életünkben, ha az anyagira gondolunk. A gazdagság az bűn lenne? Dehogy is. Egyáltalán nem. De ezzel a csomaggal jön néhány kísérő, ami bűnbe tud vinni. Önzés, Istentől való függetlenedés, énközpontuság. Abban az időben a gazdagok irányították a bíróságot. Akinek volt pénze, annak jutott igazság, akinek nem. Lehet, hogy kicsit ma is így van. Jakab tanácsa a gazdagoknak, nagyon szívhez szóló, sírjatok és jajgassatok. Ez az ő jó tanácsa. És higgyétek el, nem irítségből mondja, hogy én szegény vagyok, hát akkor ti sírjatok, jó? Ez Isten üzenete a gazdagoknak. Isten nincs ellene a gazdagságnak, de három figyelmeztetést kapnak a gazdagok. Az egyik, hogy nem mindegy, hogy hogyan jutottak ahhoz, amik van. Hogy törvényesen vagy törvénytelenül. Ez egyáltalán nem mindegy. A másik, hogy hogyan használják azt, amiük van. Istenért vagy Isten ellen. És a harmadik, hogy mit érnek el azzal a vagyonnal, amiük van. Lesz-e abból örökkévaló kincs, vagy csak az egész elvész? Ezt a három dolgot Isten érdekli. Azon kívül nem hiszem, hogy fontos lenne neki, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem ez alapján ítél meg minket. Azt mondja itt Jakab, második verstől, nézzétek meg, gazdagságotok megrothat, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik. Én nem sokat tudok a kémiáról, de azt tudom, hogy az ezüst és az arany az nem rozsdásodik. Jakab, mitől írsz? Amit mondani akar itt Jakab, ez szerintem elég érthető, arról beszél, hogy ezek veszendő dolgok. Az arany és az ezüst, ami ugyan nem rozsdásodik meg itt a földön, de meg sem marad. Ha mennybe megyünk, nem visszük magunkkal az aranygyűrünket, az aranyékszereinket. Ezek e földre való értékek. Ha valaki ma kétségbe van esve a gazdasági helyzettől, sokan az aranyat választják, hogy micsoda értékálló, micsoda befektetés. Vagy hordunk egy aranyékszert magunkon. A mennyben az utak lesznek aranyból. Istennek ez annyira nem érték, mint nálunk az aszfalt. Te hordanál egy nyakláncot, amin egy aszfalt darab lóg a nyakadban? Nézzétek, micsoda kincsen van. Múltkor találtam az út szélen egy formátlan, ekkora aszfaltrög. Isten így tekint az aranyra. A mennyben abból készülnek az utak. És erre bátorít Jakab is, hogy minek dőzsöltetek, minek gyűjtöttétek ezt, hiszen ezek elvesznek. Jakab szembesíti ezeket az embereket, és ehhez viszont már nem kell gazdagnak lenni, hogy ez igaz legyen. Emberek, akik a pénzért éltek. Legyen akár szegény, legyen akár gazdag. Ez a kísértés mindannyiunkat érhet. Én utána néztem egy nagyon fontos ténynek, hogy mennyit keresnek ma világsztár focisták. Azért néztem utána, mert néha úgy kritikusan nézzünk személyekre, akik sokat keresnek, politikusokra vagy cégvezetőkre, hogy hát, annyit dolgozik, mint én, és sokkal többet keres. Az egész eltörpül ahhoz képest, amit emberek keresnek a szórakoztatóiparban, vagy a sportban. A ma legjobban kereső futballista, nem mondom a nevét, 665 millió forintnyi összeget keres havonta. Ez 22 millió forint minden egyes nap. 22 millió forint. Ez egy, ehhez képest eltörpül a legjobban fizetett politikus is, szóval ne őket kritizáljuk. Viszont a focistákat nem szoktuk bántani, hiszen ők szórakoztatnak minket, vagy az énekesek, akik ennyi pénzt keresnek. Elkölthetetlen. Nem? Elkölthetetlen. És azt mondja Jakab az ilyen dőzsölőknek, hogy jaj nektek, inti őket. A pénz az életetek központja. Olyanra építitek a házatokat, az életeteket, ami nem marad meg. És mi az ő figyelmeztetésének alapja? Nézzétek meg a 8. verset. Mert az Úr eljövetele közel van. Az Úr eljövetele közel van. Az a nap mindenkit egyenlőtté tesz Isten előtt. Mert ott csak egy dolog számít majd, hogy ki ismerte meg Jézus Krisztus, mint megváltóját és Urát. Ott már nem lehet bankszámlával jönni. Nincsenek hitelkártyák. Nincs aranytartalék. Arra a napra csak úgy lehet felkészülni, hogyha ma valaki átadja az életét Jézusnak. Az Úr eljövetele közel van. Így olvasunk a gazdagokról. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartotok, az égre kiállt. Az igazságtalanság, ami sokszor jelen van az ilyen gazdag emberek körül. Isten látja ezt. Dőzsöltetek, dobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Nem is kell semmit hozzáfűzni. Én nem tudom, te hogy vagy vele, de ott van ez a kísértés mindannyiunknak, hogy elkeseredjünk, hogyha körülnézünk a világban. Látjuk, hogy hogyan működnek az emberek, hogyan hoznak döntéseket, hogy mennyire igazságtalan dolgok zajlanak. Akár a mostani héten is, amik zajlottak a magyar belpolitikában. Hogy milyen igazságtalan ez az egész. Igen, igazad van. De nem lenne jó következtetés a részedről elkeseredni. Mert Jakab és az ige más helyen is sokszor emlékeztet minket a lényegre, hogy Jézus jön vissza. Igen, ez a világ, amiben élünk, ez egy romlott hely, ez feje tetejére állt, így nem úgy működnek a dolgok, ahogy kéne. De az Úr napja az közeleg, amikor Jézus mindent rendbe tesz. És vannak elnyomottak, vannak igazságtalanul bántak, akinek nem fizetik ki a bérét, nem annyit kap, amennyit érdemel. Lehet, hogy te magad így érzed, de Isten látja ezt, és lesz elszámolás. Az ő napja jön vissza, az ő időszaka jön vissza, amikor minden rendben lesz. Erre bátorítja a hívőket akkor, erre bátorítja a hívőket ma. Ez a 7. résztől, a 7. verstől való rész pontosan ezt az üzenetet fogalmazza meg. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amikor az korai és késői esőt kap. Legyél türelmes, mondja Jakab. Pont emiatt. Igazságtalanságot látsz. Dőzsölés látsz. Nem fair dolgokat látsz. Legyél türelmes. Isten jön vissza. Nem tudom, hányan vagytok ezzel a türelem dologgal ilyen szkeptikusak, de ez az egyik legnehezebb dolog, legnehezebb lecke. Ha mai megkérdezném itt a gyülekezetet, csinálnánk egy közvéleménykutatást, hányan hiszek abban, hogy Jézus jön vissza, és nem kérem, hogy tedd fel a kezed, mert ciki lenne, ha lenhagynád, éppen nem figyelsz, írsz valamit, és nem hisz Jézus visszajövetelében. Biztos, hogy olyan 95-100% lenne, inkább vegyük úgy, hogy 100%. Mindannyian hiszünk abban, hogy Jézus jön vissza, értünk. De gondoljátok végig, milyen következménnyel kéne lennie ennek az életünkre? Ha valóban így hisszük, 100%, itt a gyűliben minden egyes ember így gondolkodik, hogyan kéne hatnia ennek az életünkre, a gondolatainkra, a beszédünkre, a hozzáállásunkra, a nehézségekhez való hozzáállásunkra, ahhoz, hogy hogyan bánunk a pénzünkkel, ha elhisztük, hogy Jézus jön vissza. Márpedig Jézus jön vissza. Legyetek tehát türelemmel, mondja Jakab. Már a levél elején is ezt mondja Jakab, hogy minden nehézség ezt a türelmet, ezt az álhatatosságot munkálja ki. Ha ma próbán keresztül mész, Isten ezt a te jellemet formálására használja, hogy türelmesebb légy, álhatatos. És itt is ugyanazt mondja, hogy legyetek tehát türelemmel, mert az Úr eljövetele már nagyon közel van. Ha valaki földműves, akkor érti ezt. Erről beszél Jakab is. A földműves várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg megjön az eső. A földművesek tudják, hogy ez hogy működik. Ők, ha valaki türelmetlen ember, nem menjen földművesnek. Hogy elveti a magot, és már jövő héten várja, hogy abból valami lesz. A nevét elhallgatni kívánó egyik családtagomról elmondok egy titkot. Mikor kis... Na, nem akarom lebuktatni. Tehát, amikor répát ültetett, nagyon kíváncsi volt, hogy a répa növekedése hol tart, és ezért kihúzta a földből, megnézte, hogy megkör, és gyorsan visszadugta, hát ha éppen elkalandozott a répa, és nem vette észre ezt a változást. Nyilvánvalóan ez nem lehet, de hát ő türelmetlen volt. Ha valaki földműves, akkor meg kell tanulnia várni. És az nem hetekbe gondolkodik, hogy már 2 hete megtörtént a vetés, mikor lesz aratás. Időszakokban gondolkodik, hogy van vetés, van eső, van fagy, van szárasság, van bőség, van aratás. Megtanul várni. Sőt, megtanul olyan dolgokra várni, ami látszólag nem az ő befolyása alatt vannak. Mikor tudja egy földműves befolyásolni, hogy hullik-e a földjére eső, vagy sem. De türelmesen vár. Nézzétek a földművest, mondja Jakab. És legyetek türelmesek, mert Jézus jön vissza. Így mondja a 8. vers. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Én nem vagyok ebben túl jó. Sok mindent gyorsan tanulok, a türelmet nem. Várni nem szeretek. Manapság minden olyan azonnal történik, nem? Mindenből van ilyen instant dolog. Instant reggeli, instant kávé, instant ebéd, instant bútor, instant világ, mindenből van instant. Múltkor olvastam egy olyan tényt, ami megdöbbentett, hogy a mai átlag felhasználó, internet felhasználó 3 másodpercet hajlandó várni. Egy klikkelés után, hogy megjelenjen az oldal. Utána már megy máshova, nem érdekli, nem vár annyit. 3 másodperc. Micsoda érték, igaz, az a 3 másodperc. Mennyire gazdagon tudnánk más dolgokra használni. Az országúton, amikor megyek, 90 km/h a megengedett sebesség, és valaki előttem cammog 85 km/h-val, hát én képes lennék rendőrt hívni. Hogy hogy lehet, hogy így totojázik előttem? Ilyennek nem kéne autót vezetnie. Vagy amikor a boltban sorban állok, és valaki keresi a hitelkártyát, vagy ó, még visszaszaladhatok valamiért, a pumpám megy föl, nekem dolgom van, én nem tudok várni. Mit tesz Isten, hogy tanít engem türelemre? Ad mellém egy feleséget. Ad nekem 3 gyereket, 3 kisfiút. Ez az intenzív tanfolyam. Én nem is tudom, egy nap hányszor gondolkodom azon, hogy már gyorsabban kéne csinálni. Én hányszor mondom a gyerekeknek, hogy vedd fel a cipőt gyorsan, vedd fel a kabátot gyorsan. Ez állandó rohanás. Pedig Isten türelemre tanít. És a földműves várja a gyümölcsét a földnek, várja az esőt. Mennyivel nagyobb dologra várunk mi? Gondoljátok el, hogy várjuk Jézus visszajövetelét. Jézus visszajövetelét, amikor megjelenik a felhőkön, és meglátjuk őt szemtől szembe. Ezt a napot várjuk. És azt mondja Jakab, hogy várjátok türelemmel. Nem csak azt várjuk, hogy kinőjön a kalász, hanem hogy Jézus visszajöjjön. És azt mondja, hogy legyetek ezért az itteni zajló dolgokkal, egymással, magatokkal türelmesebbek. Én nem szeretek várni, de a legbámulatosabb dologra várhatunk mind. Erősítsétek meg a szíveteket, mondja Jakab. Nem erre lenne szükségünk most? Valljuk meg, hogy a szívünket Isten megerősítse. Hogy kapjunk egy erőfrissülést a szívünkben. Mert az Úr eljövetele közel van. Ezen erősödhet meg a te szíved és az enyém. Nincsenek itt hamis reménységek, van egy nagyon valódi és a legjobb reménység. Az Úr eljövetele nagyon közel van. Erről beszél Pál a Filippi belieknek, erről beszél Péter az első levelében, erről beszél János az első levelében, erről ír Pál a korintusiaknak, sőt úgy írt a korintusiaknak, hogy most már ne házasodjatok meg, mert Jézus visszajövetele annyira közel van. Ha mind megfogadták volna, kihalt volna az első században a gyülekezet. De annyira mindannyian ezt kommunikálták, hogy Jézus visszajövetele már annyira közel van, vegyétek ezt komolyan. Péter, Jakab, János, mind hittek ebben. És mind ezt tanították a gyülekezetben. Micsoda vétek lenne tőlem, ha nem ezt adnám át. És ő 2000 évvel ezelőtt írta ezt. Azóta 2000 év eltelt. Jaj, Tamás, hát pont ez a bökkenő. Hogyan írhatta 2000 évvel ezelőtt, hogy az Úr eljövetele közel van? Mindjárt rátérek erre, de egy dolgot szeretném, ha tisztáznánk. És ebből értjük meg a kérdésre a választ. Amikor Péter, Jakab, János írt az Úr visszajöveteléről, akkor nem csak pusztán egy teológiai tényt akart elmondani, hogy értsétek meg, keresztények, hogy Jézus vissza fog jönni, és ha valaki erre rákérdez, akkor tudjatok erre válaszolni. Nem erről beszél, hanem azt mondta, hogy mindannyiszor, amikor szóba került, azt mondta, hogy legyetek ezért józanok, legyetek ezért tiszták, legyetek ezért odaszántak. Mindig volt egy magatartásbéli felhívás, hogy mivel az Úr visszajövetele ennyire közel van, ezért tisztítsátok meg magatokat, legyetek józanok. Akiben ez a reménység van, az megtisztítja önmagát, írja Pál. Ez nem egy teológiai értekezés volt, hogy Jézus jön vissza, hanem egy hozzáállásra való hívás. Éljetek így, hiszen Jézus visszajön, és már itt van, nagyon hamar. Ha látod az igazságtalanságokat, látod a gazdagok dőzsölését, akkor is ez a válasz, amit Jakab mond, hogy Jézus visszajön. Mindaz, amit látsz, az így le lesz söpörve, és Isten igazságot tesz. Erősítsétek meg tehát a szíveteket, mondja Jakab. Van egy kimutatás erről. Én nem jártam ennek nagyon utána, szóval ne vegyétek készpénznek, de olvastam az interneten, ugye, ahol fel igazság, fel a hazugság. 5 milliárd ember élt a Földön 20 évvel ezelőtt. Akkor az a világ összes vagyonát, ha elosztjuk, úgyhogy minden emberre jusson egyenlő rész, minden férfi, nő, gyerek, felnőtt, idős, vegyünk bele mindenkit, 1 milliárd forintnyi összeg jut a világ vagyonában. Minden egyes emberre a Földön. Milyen igazságtalanságok vannak így az eloszlásában ennek? Én most nem azt mondom, mindenkinek egyelőnek kéne lenni, ne értsetek félre. De óriásiak a társadalmi torzulások. És könnyen bespanolhatjuk magunkat, megkeseredhetünk, elveszítjük a reménységünket, holott a mi reménységünk nem ezen a földön van, hanem az, hogy Jézus jön visszaértünk. Egy kifordult, feje tetejére állított világban élünk, igen, de ott van az életünkben a jó hír, az evangélium. Hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi kaptuk meg a legnagyobb reménységet ezen a földön, keresztények. Nem a gazdagság ígéretét, nem az örök egészség ígéretét, hanem hogy Jézus jön vissza értünk. És ez erősítheti meg a szívünket, ez erősítheti meg a lábunkat. Hogy józanul tisztán éljek ezen a földön. Amikor tanították a hívőket, mindig ezt hangsúlyozták, hogy Jézus jöhet bármikor. Hogyan mernék én más tanítani? Látod, Tamás, ők is ezt tanították, ugye, ahogy az előbb említettem, és 2000 éve, hol van Jézus? Ez volt az életük reménysége, és ez határozta meg a hozzáállásukat. És ezért éltek helyesen. Ha azt tanította volna nekik Jakab, János vagy Pál, hogy tudjátok, Jézus majd valamikor jön, valószínűleg nem a ti életetek során, nem lett volna ott a szívüknek a szilárdsága, hogy miért élnek. Amikor lehunyták a szemüket, kilehelték a lelküket, ott voltak Isten előtt, abban a pillanatban. És akkor már nem bánták, hogy hó, hát miért nem láttuk Jézus visszatérését. Ott voltak az Úr előtt, de az életüket ez a reménység tisztán tartotta. Én azt tudom mondani nektek, hogy Jézus az én hitem szerint, még az én életemben, a mi időszakunk alatt vissza fog térni. Én erről meg vagyok győződve. De ha nem jönne vissza 100 éven belül, akkor is ezt mondanám. Akkor is igazunk lenne, ha úgy élnénk, hogy Jézus bármelyik pillanatban visszajöhet. Jaj, Tamás, ez nem minden egyház osztja ezt a nézetet. Nem érdekel. Ez nem számít. Azért, mert 100 évekkel ezelőtt a kegyelemből való üdvösséget sem tanította minden egyház. Hanem ha valaki ezt hitte, akkor mágiára küldték érte. Én nem az alapján formálom a hitemet, meg a tiéteket sem, hogy mi az, ami az egységes nézőpont. Hanem megnézzük, hogy miben hittek az apostolok, hogy mit tanít a Biblia erről. Tamás, addig még egy csomó mindennek meg kell történnie, hogy Jézus visszajöjjön. Dehogy is. Nincs az Új Szövetségben olyan, ami azt említeni, hogy mi kell még, hogy megtörténjen. Jézus jöhet bármikor. És ez a reménység erősíti meg a szívünket. Ezért tudjuk elengedni azt, amikor valami társadalmi igazságtalanság ér minket. Vagy megbántanak minket. Vagy amikor itt egymással úgy viselkedünk, hogy nem lenne illendő. Mert emberek vagyunk. De Jézus jön vissza, és ezért el tudom engedni. Ez nem azt jelenti, hogy minden csak úgy, nem mindegy, nem ezt jelenti. Hanem az, hogy a szívem könnyű, és lepattan róla. Emlékeztek párra, amikor hajótörés után kijutott Málta szigetére, és megmarta egy kígyó, ott lógott a kezén egy mérges kígyó, és mindenki azt gondolta, hogy na, Pál majd holtan esik össze. És Pál csak lerázta magáról, és csinálta tovább a dolgát. Ritkán szoktak minket így megmarni mérges kígyók errefelé, De ugyanezt a szót használja az új szövetség, amikor azt mondja, hogy ti marjátok egymást. Hányszor volt már, biztos vagyok benne, ha egy éve legalább ide jársz, már valaki bántott meg téged a gyülekezetben. És azt gondolom, hogy az a helyes reakció, hogy rendezzük, de ha valaki nem kér tőlünk bocsánatot, akkor is lerázhatjuk. Lerázzuk magunkról, hogy nem ezért járok gyülekezetben, nem ez a szívem erőssége, hanem Isten, Jézus. És megbocsájtok, ő mondta nekem, hogy szeressem a testvéremet. Ha elhisszük ezt, amiről itt Jakab beszél, leegyszerűsödnek ezek a dolgok. Így folytatja a 9. versben. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Ne panaszkodjatok, testvéreim. Erről beszéltem az előbb, ez a morgolódás. Jó, ez azt csinálta, hogy is, fú, hogy mert velem így beszélni. Ez idővesztegetés. Tudom, hogy beleszoktunk ragadni ebbe, de ez idővesztegetés. Azt mondja Jakab itt, hogy ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra. Ugye, hogy mi zajlik a gyűliben. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Az ördög munkába van. Tudtad, hogy az ördög jár gyülekezetbe? Munkába van, és azt szeretné, hogy mi ne legyünk egységben, hanem civakodjunk, panaszkodjunk, haragudjunk egymásra. Néha ebben mi kiváló partnerek vagyunk. De azt mondja Jakab, hogy ne zúgolódj, ne morgolódj. A bíró, az igazságos bíró már az ajtó előtt áll. Azt szoktuk mondani, hogy ez nem fair. De gondoljátok végig, a fair elbánás felénk az lenne, a pokolba mennénk. Azt érdemeljük. Tehát innentől kezdve nem érdemes verni az asztalt, hogy ez nem fair. Vagy a kritikus gondolkodás, hogy miért csinálja azt, amit csinál? A Tamás miért mondja azt, amit mond, és miért nem mondja azt, amit kéne? Jézus annyira leegyszerűsítette ezt. Szeresd a testvéred. Azért egyszerűsítette le ezt, hogy alkalmazható legyen. Szeresd a másikat, anélkül, hogy meg akarnád változtatni. Ez egy jó házasság recept is. Szeresd a másikat, anélkül, hogy meg akarnád változtatni. És bízd a Szentlélekre azt, hogy a másikat megváltoztatja. Azt mondja a Róma 14:4, hogy ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel. A szolgának az urának megvan a joga, az ereje, hogy megtartsa vagy elveszítse, de Istennek a szándéka az, hogy megtartsa a szolgáit. Hiszitek, hogy ő jön vissza? Akkor ne panaszkodjatok egymásra. Ez Jakab tanácsa. Gondolkodtál már ezen, hogy itt a Váci gyűlén nem szoktam számolgatni, hányan vagyunk, csak tudom, hogy hány székünk van. Tehát, hogy körülbelül, hogy hányan lehetünk így vasárnap, plusz a gyerekek, hát olyan 80 és 100 között. Mennyire kevesen vagyunk Vácihoz képest? Gondoljátok el. Mennyire kevés, mennyire piciny a Váci Golgota, vagy akár belevéve a többi gyülekezetet is. Mennyire kevesen vagyunk ahhoz képest, ahány ember lakik Vácon. Szinte csepp a tengerben. Ez a pár száz a 35 ezerhez képest. És mégis ránk bízott Jézus egy hatalmas feladatot, egy nagy küldetést. Tegyetek tanítványán minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ezt ránk bízta Jézus, hogy érjük el ezt a 35 ezer embert. És biztos, hogy akkor a jó elfoglaltság az, hogyha mi egymással problémázunk? Nem. Ha ekkora feladatot kaptunk. Túl nagy feladat ez ahhoz, hogy elvesztegessük az időnket másra. Amikor ennyi ember megy a pokol felé körülöttünk. Ne morgolódjatok, hogy el ne ítéltessetek. Ahogyan én a másikra morgolódom, az alapján lesz az én életem is megítélve. Ugye? Amivel mérek, azzal mérnek nekem is. Ezt mondta Jézus. Innentől kezdve vigyázunk a szánkra, igaz? Jakab nagyon sokat beszél a szájról, figyelitek? Mennyit beszél a nyelvről? És milyen sokat beszél a térdről is? Mire gondolsz, Tamás? Arra, hogy azt mondja, hogy alázzuk meg magunkat Isten előtt. Hajoljunk meg Isten terve előtt. Úgy, ahogy vagyunk, hajoljunk meg előtte, és akkor nem lesz baj azzal, hogy mi jön ki a szánkon. Ha én elfogadom annak a tényét, hogy Jézus jön vissza, engedem, hogy ez legyen a meghatározó erő a döntéseimben, akkor a dolgok rendeződnek, ahogy bánok a pénzemmel, ahogy bánok a szavaimmal, ahogy bánok a kapcsolataimban az emberekkel. És így folytatja a 10. vers. Vegyetek tehát példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról. Akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Néha úgy szeretném, hogyha az ige más példákat használna. Most jobb. Jézus ugyanezt mondta, hogy áldott vagy, hogyha üldöznek az én nevemért. Ezt én inkább csak mondom még, én nem tartok ott, hogy ezt így tudnám vallani. Hú, de nagyszerű dolog, amikor engem üldöznek Jézusért. De azt mondja ott az ige, hogy azért örülj neki, nem azért, mert elment az eszed, és annak örülsz, ha bántanak, hanem azért, mert kincseket gyűjtesz vele a mennyben. Ez nem egy ilyen ész nélküliség, hogy örülj annak, hogyha rossz a sorod, hanem ha azért bántanak, mert te igaz módon akarsz élni, azért szenvedsz, mert Krisztusé vagy, akkor örülj annak, mert kincseket kapsz a mennyben. Újra ez a perspektíva, ugye, hogy a menny felé néz, Jézus visszajön. Nem azt mondom, hogy Uram, köszönöm, hogy velem szórakoznak. És azt mondja, hogy íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben, Jób álhatatosságáról hallottatok. Jób élete. Ez egy külön könyv a Bibliában, nem tudom, hogy merted-e már elolvasni. Az első fejezet után tovább merted-e olvasni. Nagyon érdekes Jób története. Ő ugye nem olvasta ezt a könyvet, ő ugye nem tudja, hogy miért történtek a dolgok egészen a könyv végéig. Mi elolvassuk az első fejezettől, és látjuk, hogy az egész mögött az a beszélgetés zajlik, hogy a sátán oda megy az Istenhez, és Isten dicsekszik Jobbal, hogy nézd az én szolgámat, fedhetetlenül él. Uram, rólunk ne dicsekedj így. És a sátán azt mondja, hogy persze, csak azért áld téged, mert mindenben jó dolga van, mert megáldod. És akkor azt mondja az Úr, hogy na jó, akkor tegyünk egy próbát. És Jobb egy csomó mindent elveszít. Az ördög elkezd tombolni az ő életében. Elveszti a gyermekeit, elveszti a vagyonát, elveszti a nyájait. Mindez percek alatt. El tudjátok képzelni, milyen nyomorúság volt ez? Mindent így elveszíteni, és a felesége ott maradt, aki mondta neki, hogy átkozz meg Istent, és hallj meg. Azért az ördög tudja, hogy mit hogy kell csinálni. És tudjátok, mit mondott Jobb? Emlékeztek erre. Az Úr ad, és az Úr elvesz. Áldott legyen az Úr neve. Miért csak akkor dicsérjük Istent, amikor jól mennek a dolgok? Akkor is dicsérjük, amikor nehézé válnak. Amikor az Úr ad, és az Úr elvesz. Áldott legyen az ő neve. Jób utána jönnek barátok, akik elkezdik vádolni. Azok a jó barátok, akik támadják. Milyen nehéz helyzet lehetett. És Jób folyamatosan válaszokért kiált Istenhez. Uram, miért? Add meg nekem a választ. Hogy történhetett ez? És a könyv végén látjuk Istent szólni Jobhoz. És mondja neki, hogy Jób, te tudod, hogy hogyan keletkezett a föld? Ott voltál? Te, Jób, meg tudod mondani, hogy hogyan hozom az esőt? Hogy hogyan alkottam ezeket az állatokat? Hogy hogyan működik a világ? Hogy hogyan folynak a vizek? Te ezt el tudod nekem magyarázni, Jób? Ott voltál? És Jób hallgat. Fogalma nincs ezekről. És a végére megérti Jób, hogy Uram, te nem tartozol nekem válaszsal. Én erre az összes kérdésedre nem tudom a választ. Most azért legyek dühös, mert erre az egyre nem adtad meg. Nem tudom, Uram. De a végén azt mondja Jób, és itt a lényeg, hogy eddig csak névről ismertelek, most viszont már a szemeimmel látlak téged, Istenem. A proféták megismerték a szenvedést. Jób türelemmel átélte ezt, amit kapott. De megismerte belőle Istent. És a végén az ő álhatatosságáért Isten úgy megáldotta, még többet kapott, mint előtte volt neki. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Ez amikor így kezdi Jakab, hogy mindenek előtt, akkor utána érdekes dolog jön. Mindenek előtt. 5 fejezeten vagyunk túl, de mi az, ami mindenek előtt fontos? Ne esküdjünk az Úr nevére. Ezt emeli ki Jakab. Legyen a ti igenetek igen, a ti nemetek nem. Újra a beszéd, újra az, ahogy hogyan szólunk. A mostani rész viszont a fejezet végéig az imádságról szól. Ne csukd be a fülledet, hogy ah, hát én már annyiszor hallottam tanítást az imádságról. Jakab, aki tevetérdűnek csúfoltak, hiszen annyi időt töltött a térdein, hogy megerősödött az ő térd kalácsa, imában, annyit volt az Úr előtt. Én azt gondolom, hogy ha valaki taníthat minket az imáról, akkor ő az. Ő volt leginkább az új szövetségben, aki megélte az imádsággal kapcsolatban azt, amit tanított. Van mondandója nekünk az imáról. Az első fejezetben már beszélt róla, és azt mondta nekünk, hogy az ima megváltoztatja az elménket, a gondolkodásunkat. A második, negyedik fejezetben azt mondta, hogy az ima megváltoztatja az akaratunkat. És most majd itt az 5. fejezetben azt mondja, hogy az ima megváltoztatja a testet, a körülményeket, megváltoztatja az érzéseinket és a lelki valóságokat. Figyeljetek ide! Az első fejezetben csak emlékeztetőül, az 5.-6. versben volt ez. Amikor próbák között vagy, amikor nehézségek között vagy, imádkozz, mondja Jakab. Ha az elméd bajba kerül, és azt mondod, hogy miért velem történik ez, miért történik újra ez, akkor imádkozz egyszerűen, ha nincs bölcsességed, kérjél Istentől, mondja Jakab. Az ima megváltoztatja az elmédet, és Isten mindenkinek, aki kér bölcsességet, ad. A negyedik fejezetben az volt, hogy miért vannak harcok közöttetek? Azért, mert elégedetlenek vagytok, mondja. De miért vagytok elégedetlenek? Azért, mert nem kértek. Ha kértek, viszont rosszul kéritek. Újra az imádság. Ha bajban vagyok az akaratom miatt, imádkozhatom. Az ima megváltoztatja az akaratomat, amikor leteszem az akaratom Isten előtt. Van egy imádsága Jézusnak, amire tanított, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Emlékeztek erre? Az Úr imádsága. Addig nem tudom elimádkozni ezt az imádságot szívből, amíg nem mondom azt is, hogy menjen el az én országom, és legyen, és jöjjön el a te országod. Ez a kettő együtt van. El kell, hogy engedjem a saját akaratomat, hogy el tudjam fogadni az övét. Hányszor volt úgy, hogy imádkozunk, és a rossz dolgot kérjük? Jakab azt mondja, hogy ha harcok vannak közöttetek, akkor ez emiatt van. És itt van a 13. vers, így hangzik, szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Van, aki ma szenved közülünk? Nem elsősorban fizikai szenvedésről beszél itt, a következő rész meg is mondja, van-e valakinek öröme, énekeljen dicséretet. Ez inkább az ilyen lelki gyötrődésről szól, hogyha valaki elszomorodott, elgyötört, elcsigázott. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék, mondja Jakab. Van-e valakin ilyen nyomás, érzés, érzelmi nyomás, lelki nyomás? Imádkozzon. Ez Jakab tanácsa. Van ma, aki a trónon ül. Lehet ma valakihez szólni, aki meghallgat minket. Az a baj az imádsággal, ezt már biztos mi megfigyeltétek, hogy ha csak akkor imádkoznék, amikor imádkozhatnékom van, akkor nagyon keveset imádkoznék. Általában nincs kedvünk hozzá. Úgy, mert, Uram, most az ima az utolsó, amihez kedvem van. Pedig akkor a legfontosabb imádkozni, amikor a legnehezebb imádkozni. Akkor kell a legkeményebben imádkoznom, amikor a legnehezebb imádkozni. Ha valaki szenved, azt mondja neki Jakab, imádkozzék. És nem javasol, hanem parancsot ad. Ez egy parancs, imádkozz. Van, amikor könnyen jön az ima, amikor úgy érzem, hogy egy ketyegő bombán ülök. Vagy zuhan a repülő, amin az életem. Akkor könnyű imádkozni. Az utóbbi 3 hónapban, amikor mindig beteg volt tőlünk valaki, az ima életünk úgy javult. Uram, kérlek, én a pásztorod vagyok, emlékszel? Ne csináld ezt velünk, kérlek. Jó, Uram, segített az ima életemen ez, de az ima az egy edzés. És ha valaki sportol, akkor tudja, hogy az eredmények nem abból származnak, hogy kényelmes valaki, hanem ha valaki megfeszíti magát. Az ima abból a szempontból nem edzés, hogy kiérdemeljük a választ. De biztos, hogy abban a szempontból edzés, hogy nem kényelmes. Bölcsességgel? Imádkozz. Békességgel? Imádkozz. Szenved valaki? Imádkozzon. Friss levegő kell az életében? Imádkozzon. Az a nehéz az imával, én úgy sokszor ezért élem meg nehezen, mert oda megyek Isten elé, elmondom, hogy mi van a szívemben, de sokszor nem hallom, hogy ő szólna hozzám. Nem mondja hallható hangon, hogy Tamás. Hanem látszólag nem történt semmi. Van úgy, hogy nem érzek semmit, hogy változott volna. Van úgy, hogy Isten kegyelmesen bevon az ő jelenlétébe. Van ilyen imádság is. De az ima, amiről Jakab beszél, az egy hitbéli lépés. Ahogy itt később majd mondja is, hogy a hitből fakadó imádság. Ez nem egy recept, ugye, hogy csak hit kell, és akkor... Hanem oda kell hajolnom Istenhez. Oda kell mennem minden forrásához. Kilépni a hajóból. A hitből fakadó imádság. Örül valaki? Ez a igeves második fele. Imádkozzék. Az énekeljen ugyanennek a másik kifejezése. Imádkozz. Ha jól mennek a dolgok, vagy ha rosszul. Imádkozz. Izraelben, amikor a templom állt, akkor bemutattak egy reggeli és egy esti áldozatot. Azzal kezdték a napot, hogy ott voltak Isten előtt, és azzal zárták a napot, hogy ott voltak Isten előtt. Ez olyan jó példa. Azzal indítani a napot, hogy az Úr előtt vagyunk, és a bárány vérére tekintünk újra. És a napunkat is úgy zárjuk, hogy megfürdünk ebben. És hogyha nehéz napunk volt, mit mond nekünk Jakab? Imádkozzunk. Ha jó napunk volt, imádkozzunk. Ebből nem kaptunk kis kaput. De ez az, ami a kereszténységünket mozgásban tartja. Erre tanít engem Isten, erről szólt nekem nagyban ez az időszak, amikor ennyit voltunk betegek. Hogy a kereszténységem, az én Istennel való járásom addig nő, ameddig az ima életem nő. Ha nem lehetek, nem járhatok az ima életem előtt. De ez nem azért van, mert az ima az egy ilyen kikerülhetetlen szokás, amit kell csinálni, hanem Isten egy kapcsolatot épít. Ha én nem beszélgetek a feleségemmel, akkor a kapcsolatunk nem növekszik. Ha nem töltök vele időt, akkor eltávolodunk. És az ima ugyanez. Egy Istennel töltött idő, egy beszélgetés az Úrral, és ettől növekszik a kapcsolat. Isten nem méri stopperrel, hogy mennyit imádkozom. És hogyha eleget imádkozom, akkor növekszik a kapcsolatom, hogy változnak a dolgok. Isten a kapcsolatomat akarja növelni. Ez a vágya minden estül, hogy én ott legyek az ő arca előtt, hogy ő megállhasson engem. És ennek, ennek a leggyakorlatilasabb formája lehet az imádság. Így folytatja. Betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Betege köztetek valaki, mondja Jakab. Ez arról szól, amikor valaki beteg, valaki fekvő beteg. Nem csak úgy, hogy elvágta az ujját, és hívassa magához a gyülekezet véneit, hanem egy olyan eset, amikor elhagyta az erő, fekszik, amikor az orvosok nem tudnak rajta segíteni. Hívassa magához a gyülekezet véneit. Mert az ima, az kihat a fizikai dolgokra, kihat a testünkre. Hívassa magához. Ugye ez a betegnek a döntése. Nem a véneké, hogy elindulnak betegvadászatra, hogy kit kell meggyógyítani, hanem ha valaki beteg, akkor hívassa magához a gyülekezet véneit. Ez nem egy ilyen csodaszolgálat. Nem tudom, hallottál-e ilyenekről, Jézus nevében, és akkor mindenkinek meg kell gyógyulni, aki ott van. Ez abszolút nem. Nem ezt látjuk az igében. Hogyha szeretnéd tudni, hogy a Szentlélek hogyan gyógyít ma, akkor nézd meg Jézust, hogy hogyan gyógyít ma, mert a lélek az tőle van. Jézus lelkét kaptuk meg. Hogyan gyógyított Jézus? Ő odament valakihez, és meggyógyította. Mindig különböző módon egyébként. De mindenkit meggyógyított? Nem. Elment a Betesda tavához, ahol tele volt a hely betegekkel. És egyetlen egy személy gyógyított meg. Olyan érdekes ez, mert szokták mondani, hogy hit által, és Jézus nevében, és akkor meg kell, hogy gyógyulj. Ez nem így működik. Ez egy különleges időre, egy különleges helyzetre szóló dolog. És azt mondja itt az ige a betegnek, ha valaki beteg közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit. És így folytatja, nézzétek meg. És a hitből fakadó, imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett el, is elbocsánatot nyer. Mit jelent ez az olajjal való megkenés? Erről annyi ilyen elmélet van. Jézus egyetlen helyen beszél erről, amikor kiküldi a 70 tanítványt, és mondja nekik, hogy menjetek el, kenjetek meg betegeket olajjal, és valóban gyógyulások voltak. Akkoriban az olajat használták az orvosok is, akik nem az Úr nevében gyógyítottak. Volt egy asszony, aki olajjal megkente Jézus lábát. Volt egy másik asszony, aki vasárnap a feltámadás reggelén elment a sírhoz, hogy megkenje Jézus testét olajjal. Vagy az irgalmas samaritánus, aki rátalálta arra a megsebzett emberre, és megkente a sebeit olajjal és borral. És valaki úgy fordítja le ezt, hogy ez arra a gondoskodásról beszél, hogy menjenek el a vének, és úgy gondoskodjanak gyengéden róla. Én azt gondolom, hogy nem ezt jelenti. Én azt gondolom, hogy szó szerint ez egy olajról beszél. Hogy fogunk egy olajat, mindegy milyen olajat, és megkenjük vele azt a beteg embert. Ráhelyezzük az olajat, és imádkozunk érte hitből. A hitből fakadó imádság. Mi gyógyítja meg azt az embert? Az olaj? Dehogy is. A vének? Nem. A hitből fakadó imádság? Nem. Itt mondja az ige, és az Úr felsegíti őt. Az Úr meg tudja gyógyítani őt. Volt már ilyen példa a gyülekezetben, hogy valaki idejött hozzánk, hogy imádkozzunk érte. Ezt a valaki kéri, mi mindig megtesszük. Azért, mert Isten tanít rá minket. Így kell ezt tenni. És Isten adott csodálatos gyógyulásokat. És azt mondja itt az ige, nézzétek meg, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Lesz gyógyulás belőle. Azonnal? Nem tudjuk. Mennyi idő fog eltelni? Nem tudjuk. Annyi torzulás van ezen a téren. Isten nem gyógyított meg mindenkit. Bocsánat, Jézus nem gyógyított meg mindenkit, ami az összes beteget, akivel találkozott. De gyógyított. Ezért, amikor imádkozunk valakiért, mindig Istennél hagyjuk a döntést. Hogy Uram, gyógyíts meg, ha akarod. Amikor Pál ír a Timóteusnak, azt írja a 2 Timóteus 4-ben, hogy Trofimoszt pedig Milétoszban hagytuk betegen. Pál ott hagyott egy embert betegen. Azt írja Timóteusnak, a gyomrodra és a gyengeségedre való tekintettel élj egy kevés borral is. Nem azt mondta, hogy így áll, hanem hogy élj vele, használd. Miért nem imádkozott Pál egyszerűen hitből, hogy meggyógyuljon Timóteus? Miért mondta ezt a tanácsot? Vagy miért hagyta, hogy Trofimoszt betegen Milétoszban? Miért nem imádkozott csak a hit imájával? Néhányan a másik véglet szerint gondolkodnak, hogy aki beteg, az bűnt követett el, az biztos, hogy bűnből van. Ezt biztosan mondhatom nektek, hogy minden betegség bűnből van, de Ádám és Éva bűnéből. Ha ők nem vétkeztek volna, nem lenne ma betegség. Ennyire, ilyen szempontból igaz az állítás. De pont amikor Jézustól kérdezték, hogy itt van ez a születése óta vak fiú, ki vétkezett, ő vagy a szülei? És Jézus azt mondta, hogy egyáltalán nem, egyik sem. Rosszul van föltéve a kérdés. Ha Jézus ma mindenkit meggyógyítana, akkor gondoljátok el, 700 éves korunkig élnénk, vagy még tovább. Mindig meggyógyulnánk. De az életünkben eljön egy olyan pont, amikor egy betegség miatt meghalunk. Még azok is így voltak, akik ilyen nagy hittanítók voltak, hogy Isten minden betegséget meggyógyít. Ők hol vannak ma? Meghaltak egy betegségben. Pál apostol is, aki hitét nem igazán kérdőjelezhetjük meg, meghalt. És így sorban. Engem eddig Jézus minden betegségemből meggyógyított. Itt vagyok. De meg fogok halni. Ha az Úr nem tér vissza az én életemben, akkor meg fogok halni. Ez így van helyén. Isten, ha akar, tud gyógyítani. És ezért imádkozunk az olajjal, hitből. De a döntés Istennél van. Vannak egyes hívők, akik azt mondják, hogy nem szabad orvoshoz fordulni. Pont emiatt, hogy csak az imám múlik, nem szabad orvoshoz fordulni. Jézus mondta ezt, figyelj ide! Jézus mondta ezt, hogy azok, akik betegek, azok orvos, azoknak orvosra van szüksége. Ezt Jézus mondta. Máté 9.12. Én Jézusnak jobban hiszek, mint az ilyen teológiának. Ha valaki beteg, orvoshoz kell fordulnia. Volt egy apa, aki abba hitt, hogy nem szabad orvoshoz fordulni. Beteg lett a gyereke, a kisfia, és csak imádkozott érte, és meghalt az ő gyermeke. Börtönbe került miatta, évekig börtönbe volt. És azt mondta a szabadulása idején, hogy megtanulta ebből, amit meg kell, hogy a szeretet van mindenek előtt. Mert neki nagy hite volt, nagy reménysége volt, de nem volt benne szeretet. Mert tudott volna segíteni a fián, de nem tette. Azt mondja az ige, hogy van hit, van remény, van szeretet. De ezek közül a legnagyobb a szeretet. Ha beteg valaki ma a családomban, és én tudnék segíteni gyógyszerrel, tudnék segíteni azzal, hogy orvost hívok, de nem teszem. Ez a mi családunkban szeretetlenséget kommunikál. Ha nem fordulok oda gyengéden, hát hitből imádkozom. Hit, remény és szeretet, és abból a szeretet az első. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévegés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. A hitből fakadó imádság után Jakab beszél arról, hogy hogyan forduljunk oda valakihez, aki bűnben van, aki eltévejedett. Ezt lehet nagyon rosszul csinálni, és lehet jól csinálni. Nem megyünk oda valakihez, hogy te látom, hogy bűnben vagy, mondd el nekem, hogy mi a te bűnöd. Ha valaki letér így a helyes útra, az elhitt egy hazugságot valószínűleg, amit a világ mondott. Hogy a világ az többet tud adni, mint Isten, többet tud kínálni. És Jakab azt mondja, hogy ha valaki megtérít közületek egy ilyet, az megmenti a lelkét a haláltól. Keresztényeknek beszél itt, ez egy hozzáállás tanít nekünk, és olyan érdekes, hogy ezzel zárja a levelét Jakab, Jézus féltestvére. Jézus úgy mondta, hogy a pásztor elhagyja a nyájat, a 99-et, hogy megkeres azt az egyet, ami eltévejedett. Azt tudod, hogy mindannyian azért vagyunk itt, mert mi voltunk az az egy. Néha azonosítjuk magunkat azzal a 99-el, hogy jaj, Uram, ne hagyj itt azért az egy. Nem. Mi vagyunk az az egy. És Jézus utánunk jött. És megtalált. És megtartott. És erre hivatkozik Jakab, hogyha valaki ma tévejeg, akkor ugyanígy vond őt vissza. Mert elhitt valamit, hogy a világ többet adhat ennél. Amikor Jézus elment Kánába, a kánai mennyegzőn, elfogyott a bor. És Jézus csodát tett azon a mennyegzőn, a vizet borrá változtatta. És amikor odavitték ezt a násznagynak, a násznagy megkóstolta, beleívott, és azt mondja, hogy ez a legjobb bor, amit valaha hittem. Hogy lehet, hogy a lakodalom végére hozzátok a legjobbat? A világ pont az ellenkezőjét csinálja. Hozza az elején a legjobbat, és amikor mindenki lerészegedett, akkor hozza a mérget. Így működik a világ. Elhozza a legjobbat, becsap, és utána hozza a mérget. De Jézus nem ilyen. Jézus mindig a legjobbat a végére szánja. Ha valaki eltévejedett közülünk, emlékezzen erre, hogy a vége a legjobb. Jó dicsérni Istent így együtt a gyülekezetben? Ez még csak a kezdet. Olyat fogsz hallani, amit el se hiszel. Jó együtt imádkozni valakivel, és megélni az Úr jelenlétét? Ott leszünk a mennyben. Isten színről színre fogjuk látni. Jézussal a legjobb mindig a végén jön. Ezért mondja Jakab, erre emlékeztetett minket is ma, hogy az Úr eljövetele közel van. Nem tudom, hogy szenvedek közülünk-e valaki, betege közülünk-e valaki, elcsüggette közülünk valaki, panaszkodik-e valaki, de amit tanított ma nekünk Jakab, hogy erősítsük meg a szívünket ebben a tényben, hogy Jézus jön vissza. És hogyha az imában kell növekednünk, akkor halljuk meg ezt a parancsot. Imádkozz! Mennyei Atyám, köszönjük, hogy itt lehetünk együtt. Emberek, akiknek nagy szüksége van rád, hogy a szívünk megerősödjön, hogy a lábunk újra a te útjaidon járjon. Én köszönöm, hogy a te szereteted nem változik. A te türelmed az miénk. Uram, imádkozom, hogy taníts meg minket is türelmesnek lenni. És ebben a levélben olvasunk még Illésről is, hogy mondja itt az ige, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. De mégis, amikor imádkozott, akkor bezárult az ég, és 3,5 évig nem esett eső. Majd újra imádkozott, és az ő imádságát újra meghallgattad. Uram, milyen hatalmas ereje volt ennek az embernek, ahogy imádkozott, ahogy mondja is Jakab, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó imádságának. Köszönöm, Uram, hogy igaz ránk, hogy igazak vagyunk, mert megbocsájtottad minden bűnünket. Kérlek, taníts a buzgó imádság részre, hogy imában eléd vigyük az életünket, a napjainkat, a szívünket, a panaszainkat. Uram, hogy valóságos legyen az, ahogy megéljük a veled való közösséget. És köszönjük, hogy pont Jakab tanít minket erre, aki ezt megélte, akinek az volt a gúj neve, vagy teve térdű. Uram, imádkozunk azért, hogy a te visszajöveteled az valóság legyen, Uram, és ne csak egy teológiai tény a fejünkben. És Uram, biztos vagyok benne, hogy mind elhisszük, hogy te jössz vissza, akik most itt vagyunk. De Uram, imádkozom, hogy a hozzáállásunkra is igaz legyen, hogy józanok maradunk, hogy várakozunk, hogy megtisztítjuk magunkat, hogy úgy döntünk, úgy beszélünk, ami ez alapján következik. Uram, kérlek, hogy törzs ki ránk a te lelkedet, és köszönöm, Uram, hogy megadod az erőt mindahhoz, amire hívsz minket. Ha magunkra nézünk, akkor elcsüggedünk, Uram, hogy nincs elég erőnk. De Uram, köszönöm, hogy te mindent megadsz, hogy kegyesen éljünk. Imádkozom azokért, akik eltévejettek, Uram, akik letértek az igaz útról, Uram, hogy mind úgy fordulhassunk hozzájuk, ahhoz, ami hozzád méltó, Uram, és kérlek, segíts őket megtéríteni, Uram, arra az útra, hogy az igazságba, igazságot kövessék újra. Köszönöm, Uram, hogy minden bűnt megvallhatunk. Sőt, azt mondja Jakab is, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. Imádkozzatok, hogy megtisztulhassatok. Uram, imádkozom, hogy legyen ez egy olyan gyülekezet, ahol ezt gyakoroljuk. Hogy megvalljuk egymásnak a bűneinket. Nem mindenki előtt, de legyen olyan, akihez mehetünk. Hogy bizalmunk legyen, Uram. Hogy feltárhatjuk az életünket is. És azt a kegyelmet tapasztaljuk meg, amit tőled árad. És azt a gyógyulást, ami tőled árad. Végezd a te munkádat, Uram. Itt Vácon imádkozunk az elveszettekért, akik körülöttünk élnek, hogy Uram, vezesd őket, Uram, hogy meglássák a szükségüket, és imádkozom, hogy a mi szánk pedig megnyíljon, hogy megosszuk az evangéliumot velük. Köszönjük, hogy te itt vagy velünk. Köszönjük ezt a vasárnapot, és áld meg a délutánt is, Jézus. Segíts, hogy ne ejtsük le az igéket a földre, amit ma hallottunk tőled, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.